Szia! Örülök, hogy itt vagy. Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, ami egy olyan témáról fog szólni, ami nekem eléggé a szívemhez közel áll. Ez a környezettudatosság, a zöld fogyasztás, és hogy a különböző reklámok, amik ezt a nem is tudom, technikát alkalmazzák, milyen hatással vannak az emberekre. És ehhez a témához hoztam nektek egy szakembert, Buvár Ágnest, akit most is szeretnék is megkérni, hogy néhány mondatba be tudod magad esetleg mutatni a hallgatóknak, hogy mit érdemes róla tudni.
Igen, köszönöm szépen. Sziasztok, Buvár Ági vagyok. Az ELTE Ember Környezettranszakció Intézetében vagyok adjunktus. Egyébként az alapvégzettségem pszichológus, ezen kívül alkalmazott marketinget tanultam, és dolgoztam reklámügynökségnél is, illetve cégnél is, mint vállalati piackutató, és ezután átirányítottam a karrieremet így az egyetemi világra. A disszertációmat kommunikációból írtam, kommunikációtudományból, a reklámfelismeréssel foglalkoztam, illetve a meggyőzési tudatossággal. Hát egy picit több mint 2 éve foglalkozom fenntarthatósággal, fenntartható kommunikációval, illetve fenntartható meggyőző kommunikációval.
Biztos mindenki tudja, hogy azért a környezettudatosság, meg globális felmelegedés és a többi, hogy ezek most ilyen nagyon égető témák, de így a te tapasztalataid és így a tudásod alapján ez mennyire jelenik meg akár így a reklámokban és a marketingben, mennyire markáns ez manapság?
Abszolút megjelenik, ugye a manapság már teljesen áthatja a vállalatoknak az életét a fenntarthatóság, nem csak a marketing oldalról, hanem finanszírozási oldalról is, tehát egyre többször találkoznak a vállalatok azzal, hogyha nincsen fenntarthatósági tervük, hogyha nincsenek fenntarthatósági céljaik, akkor például nehezebben kapnak hitelt, vagy nehezebben tudnak biztosítást kötni a működésükre. Tehát nem csak a kimeneti vagy a marketing oldalon, hanem a gyártási, finanszírozási oldalon is egyre inkább megjelenik a fenntarthatóság, mint szempont. A marketinggel kapcsolatosan ugye azt kell látni, hogy van egy fogyasztói igény, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók keresik a fenntartható termékeket, vagy a zöldebb termékeket, környezetbarátabb termékeket, és ugye abban a pillanatban, hogy a cégek felismerik ezt az igényt, igyekeznek kiszolgálni, illetve hát a nagy kérdés az, hogy tényleg kiszolgálják-e, vagy csak próbálják lefölözni azt a pluszt, amit a fogyasztók hajlandóak kifizetni egy környezetbarátabb termékért.
Ez is lenne így az egyik nagy fő témánk, ugye így a környezettudatosságon kívül a mai epizódban ez a zöld mosdatás, vagy greenwashing fogalom, amit most így az előbbi futólag említette, hogy tényleg nem tudom, tud-e azonosulni azzal a cég, hogy akkor most környezettudatosak vagyunk, és figyelünk az ilyen dolgokra, vagy csak így próbálják eladni a dolgokat.
Hát igen, azért ez egy nagyon komplex téma, mert hogy egyrésztről ugye ott van a vásárlói vagy a fogyasztói igény, hogy ugye legyenek a termékek minél zöldebbek, minél környezetbarátabbak. Másrészt viszont egy vállalatnak szembesülnie kell a piaci realitással, tehát sokszor például ahhoz, hogy azok a termékek tényleg zöldebbek legyenek, vagy tényleg fenntarthatóbbak legyenek, meg kell tehát változtatni kell a beszállítókon, változtatni kell a gyártási mechanizmuson, és ezek nagyon beruházásigényes dolgok. A cégvezetőnk meg, vagy menedzsmentnek ugye meg az a célja, hogy azért többé-kevésbé nyereség egészségesen fent tudjon tartani egy vállalatot. És ilyenkor szembesülnek azzal a cégek, hogy adott esetben ugye megpróbálják zöldebbnek pozícionálni a terméket, anélkül, hogy emögött például valós zöld teljesítmény lenne. Nem feltétlenül rossz szándék van emögött, hanem egyfajta ilyen piaci racionalitás, és ugye ezek mindig ilyen szürke területek, tehát hogy eleve a marketing kommunikációban, a reklámozásban sok ilyen szürke terület van, amikor nem egyértelműen hazugságokról van szó, de hát, hogy is mondjam, némi ferdítésről, tehát például ilyen a zöld mosdatás területén tipikusan ilyen, amikor például én azt mondom, hogy újrahasznosítható csomagolásban van a termék, és ezt sokszor úgy értelmezik a fogyasztók, hogy az egész termék újrahasznosítható, tehát nem csak a csomagolás, tehát a részből az egészre kisugárzik, vagy a másik nagyon jellemző technika, amit nagyon sok nagy cég is alkalmaz, hogy létrehoznak egy fenntartható almárkát, vagy egy fenntartható vonalat a kínálatukon belül, viszont ha megnézzük az üzleti számokat, akkor az a fenntartható vonal, ez az ő üzleti teljesítményüknek, vagy az eladás csak egy nagyon-nagyon kis százaléka, mégis ezzel képesek egy zöld imidzset, egy fenntartható imidzset közvetíteni a fogyasztók felé, főleg akkor, hogyha nagyon erősen kommunikálják ezeket a zöld vonalakat. Emellett viszont előfordul az is, hogy nincs szükség arra, vagy nem kell az, hogy tudatos legyen ez a folyamat. Tehát egy nagy globális cégnél nagyon gyakran előfordul az, hogy nem is tudják, hogy mi történik a beszállítói láncon, vagy az ő alvállalkozóik hogyan dolgoztatnak, és az, hogy az alvállalkozók például nem etikusan, vagy nem fenntarthatóan termelnek, erről nekik nem biztos, hogy van információjuk, és úgy állítják be a terméket, mint a fenntartható lenne, pedig valójában nem, de hogyha belegondolunk ugye a globális termelésben, nagyon sok szereplő bekapcsolódik, nagyon sok kézen megy át egy termék, és nem... Hát ez egy dilemma, hogy elvárható a cégtől az, hogy az egész beszállítási láncot, meg az egész termelési láncot ellenőrizze, és kontroll alatt tartsa, és így biztosítsa azt transzparens módon, hogy ez a termék tényleg fenntartható. Tehát, hogy van olyan, amikor van ebben némi szándékosság, van olyan is, amikor nincs benne kifejezetten szándékosság, hanem egyszerűen a működési mechanizmusból fakad ez. És hát azért tegyük hozzá, hogy vannak olyan cégek, akik tényleg elkötelezettek a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt, és valós teljesítmény van a termék mögött. Tehát amikor ők valamilyen fenntarthatósági állítást tesznek, a mögött tényleg van tartalom is, és tényleg igyekeznek-e szerint gyártani, termelni, működni.
Ha így ennek így az egész dolognak így egy kicsit a másik oldalát nézzük meg, hogy nem feltétlenül a cégeknek a szempontjából, hanem így a fogyasztóknak, meg a reklámnézőknek a szempontjából, hogy rájuk milyen hatással lehetnek ezek a reklámok, akár így nagyon explicite, hogy ő tudatos arra, hogy akkor mondjuk ebbe a reklámba azt mondják, hogy akkor újrahasznosítás, és nem tudom, vagy tudod, ez a kicsit így rejtett ebben, hogy így a tudatalattira hatnak, és akkor voltak is ilyen kísérletek ilyen reklámokkal kapcsolatban, hogy így elrejtették, meg felvillant, meg ilyenek.
Igen, hát ez azért azt tudni kell, hogy a klasszikus történet, hogy az 50-es években végzett James Wickali kísérlet, hogy a moziban felvillantották, hogy egyél több popcornt, meg vegyél több kólát, és minden szubliminális módon, tehát nem volt tudatos az észlelés ezeknek az üzeneteknek, és ennek hatására megnőtt a kóla, meg a popcorn vásárlás, tehát maga a kísérletnek a publikálója utólag elismerte, hogy ez nem volt igaz, a saját reklám cégének a fellendítése volt ezzel a cél. Ettől függetlenül azért tudjuk, hogy a küszöb alatti, tehát a nem tudatos észlelések azért befolyásolhatnak minket, nem hasonló módon, mint a tudatos észlelések. A zöld mosdatás terén, ami nagyon jellemző, az, hogy a környezettel, a természettel összefüggő jelzéseket használ egy cég. Tehát például nem lehet betiltani az, hogy valaminek zöld színe legyen. És a zöldről nagyon könnyen asszociálunk ugye a természetre, vagy azt se lehet betiltani, hogy például valamit egy erdőbe reklámozzanak, vagy tehát, hogy természeti képeket használjanak, tipikusan ugye, vagy a hangok például, ha a képekhez visszatérek, akkor tipikusan ilyen az erdő, a vízesés, a tenger, a hegyvidék, a hangoknál a madárcsicsergés, a vízcsobogás, a színeknél a zöld, a kék, ugye a kék, ami az új zöld, a barna például, tehát ez a földbarna, az is ilyen természeti asszociációkat, ilyen természetes hatást tud kiváltani. Tehát ugye ezek azok az eszközök, amikor egy cég nem állít tulajdonképpen semmit a termékről, hanem a természethez kapcsolódó asszociációkon keresztül igyekszik zöldebbé tenni, vagy ezt a zöldebbé tenni a termék percepcióját. És ez működik egyébként, tehát hogy nem kell a cégnek semmit mondani, elég, hogyha egy madárcsicsergés a zöld erdőben van a termék, és az emberek igenis zöldebbnek fogják értékelni, mint hogyha egy industriális, vagy egy teljesen más környezetben jelenne meg. Egyébként ilyenek még az állatasszociációk is, például a jegesmedve, panda, tehát mondjuk veszélyeztetett állatokat, elefánt, ilyeneket asszociálunk a termékhez, viszonylag konzekvens módon, akkor ezek is tudnak működni, és a fogyasztók természetbarátabbnak, vagy környezetbarátabbnak fogják találni ezeket a termékeket. Egyébként meg, hogy az egész jelenség mit okoz a fogyasztóknál, zavart. Ezt tudnám rámondani, ez az egyetlen egy szó, ami eszembe jut, az, hogy zavart okoz nálunk. Egy olyan világban élünk azért, ahol nincs se időnk, se energiánk arra, hogy minden fogyasztói döntésünket megalapozzuk tényekkel, utánajárásokkal. Rengeteg fogyasztói döntést hozunk. Nem tudunk minden egyes alkalommal utána járni annak, hogy mennyire környezettudatos a termék. Tehát korlátozottak a lehetőségeink ebben. Még akkor is, ha rendelkezésre áll az információ, akkor se biztos, hogy megértjük. Tehát hányan tudunk például értelmezni egy kozmetikai terméknek a termék leírását, hogy milyen anyagok vannak benne, milyen összetevők vannak benne, vagy hányan tudjuk értelmezni ugyanezt egy élelmiszer esetében. Tehát a lehetőségeink korlátozottak, innentől kezdve egy ponton túl ugye bizalmi kérdéssé válik az, hogy elhisszük-e azt, hogy egy termék fenntartható vagy környezetbarát módon készül, és ugye nem szeretjük, amikor visszajönnek a bizalmunkkal, tehát amikor rájövünk, hogy egy termék mégsem környezetbarát módon készült, akkor egy gyanakvás kezd kiépülni bennünk. Ugye ezt hívjuk zöld szkepticizmusnak, vagy zöld reklámokkal kapcsolatos szkepticizmusnak, amikor egy idő után már nem hisszük el, hogy azok az állítások, amiket a cégek tesznek egy termékkel kapcsolatban, azok igazak. És ha belegondolunk, akkor ennek romboló hatása van, mert hogy azok a cégek is sérülnek ezzel, akiknél viszont tényleg valós teljesítmény van a környezetbarát állítások mögött. És tényleg az látszik, hogy össze vannak zavarodva a fogyasztók.
Benne most egy olyan kérdés merült fel, lehet, hogy ez egy kicsit inkább filozofikus kérdés, mint pszichológiai, hogy ez kimeríti a manipulációnak a fogalmát szerinted? Amit a cégek csinálnak így a zöld mosdatással?
De ugye maga az egy nehéz kérdés, hogy a reklám például manipulál-e, vagy mennyire manipulál. Nem most volt már, de hogy időről időre ez a közbeszédbe is megjelenik, mint téma, hogy mennyire manipulál a reklám, vagy a reklám, mint agymosás, a reklám, mint tisztességtelen befolyásolási eszköz. Általánosságban a reklámok esetében azt lehet mondani, hogy mivel a meggyőzési szándék világos, tehát, hogy amikor egy reklámot nézünk, és tudjuk, hogy ez egy reklám, akkor tudjuk, hogy azért van a reklám, hogy meggyőzzön minket arról, hogy vegyük meg a terméket. Ez azért nagyban nehezíti azt, hogy manipulációnak lehessen nevezni az egyszerű mezei reklámot, mert hogy jó esetben azért vannak erre kutatások, hogy kiskamaszkortól kezdve azért a gyerekek tisztában vannak azzal, tehát tudnak arról egy mentális modellt alkotni, hogy a másik azt szeretné, hogy meggyőzzön, és amikor ez ilyen nagyon nyilvánvaló keretek között működik, akkor ezzel így alapvetően nincs semmi probléma. Az, hogy ezeket a csúsztatásokat mennyire lehet manipulációnak nevezni, igazából van benne valami, igen. Tehát, hogy ezek azok a Tehát, hogy ezek tényleg ilyen csúsztatások, amikor nem hazudok, mert de inkább kihasználom az emberi észlelésnek a sajátosságait, mondhatnám azt, hogy így a gyenge pontjait, és ezáltal próbálok valami többnek látszani annál, mint amilyen valójában vagyok. És igen, vannak ilyen eszközök, és ugye ezeket azért, hogyha nem is azt mondanám, hogy manipuláció, inkább azt mondanám, hogy nem etikus az ilyen reklám. Tehát, és rombolja azt a bizalmat, aminek alapvetően meg kéne lenni a fogyasztó meg a cég között. És ugye ezek előbb-utóbb lelepleződnek, hogyha máskor nem, akkor jó esetben sokszor a termék használatnál, vagy valamilyen tényfeltárás során ugye ezek kiderülnek, hogy nem igaz ez az állítás például, amit a cég tett, és ez abszolút rombolja a bizalmat, és ez szerintem az egész szakmára rossz hatással van, tehát hogy nem ennek kéne lenni a céljának, hogy
Most erről az jutott eszembe, erről a bizalmi kérdésről, hogy az egyik barátnőm nálad írta amúgy a szakdogáját, ilyen fenntarthatóság és hogy az influencereket hogy ítélik meg ezzel kapcsolatban, azt hiszem valami ilyesmi volt a témája. Erre asszociáltam, hogy így ez jutott eszembe erről a bizalmi kérdésről, hogyha nem is így a nagy cégeket vesszük meg ezeket a multimilliárdos, nem tudom, költségvetésű reklámokat, hanem csak tényleg az, amit így napi szinten látok, Instagramon, Facebookon, TikTokon, nem tudom, mindenhol, hogy XY ezt használja, meg azt használja. És hogy hallottam már olyanokat, meg olvastam már olyanokat, mondjuk, hogy ilyen nagyon erős bullying áldozatai lettek mondjuk ezek az influencerek, mert ugye egy csomó mindenki elkezdte őket támadni, hogy igen, hogy te most ezt reklámozod, hogy a nem tudom milyen környezettudatos kozmetikai terméket használod, de amúgy az utca végén a kisbolti kocsival mész, meg nem tudom, most így mondtam valamit így kisarkítva, hogy nem tudom, ez nekem annyira érdekes, hogy
hát ez is egyébként egy komplex kérdés. Ugye kezd megjelenni a közbeszédben és a tudományos világban talán még annyira nem, ez a green shamingnek a jelensége, amikor a nagyon elkötelezett a környezetvédők vagy fenntarthatósággal kapcsolatosan nagyon elkötelezett emberek megszégyenítenek másokat azért, mert az ő viselkedésük nem annyira környezettudatos, vagy nem annyira fenntartható. Hogy miért nehéz kérdés ez, mert ugye nem tudjuk, hogy ez mennyire használ magának az ügynek. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a célunk az, hogy minél többen fenntarthatóan vagy környezettudatosan éljünk, és ezt tényleg a mindenkire vonatkoztatjuk, tehát nem csak egy szűk rétegre, hanem azt szeretnénk elérni, hogy tömegek változtassák meg a viselkedésüket fenntarthatóbb irányba, akkor maga a jelenség az ugye visszatetszést tud szülni, tehát ki szeretne megszégyenítve lenni mások által azért, mert nem gyűjtötte, nem a szelektív gyűjtőbe dobta a PET palackot, vagy azért, mert autóval jár a munkahelyére, vagy azért, mert két havonta elmegy repülővel valahova. És ez sokszor ugye reaktanciát szül, tehát ellenállás szül, ami nagyjából abban nyilvánul meg, hogy azért sem csinálom. Tehát, hogy és sokszor ugye ezek a szélsőséges igények is, tehát, hogy amikor valaki, aki nem túlságosan elkötelezett, de alapvetően pozitívan viszonyul a fenntarthatóság ügyéhez, azt hallja, hogy holnaptól neked teljesen meg kell változtatni az életedet, és teljesen át kell alakítani, akkor sokszor azt érzi, hogy olyan nagy a távolság a jelenlegi élete, és a között, amit neki el kellene érnie, hogy inkább nem is csinál semmit, vagy ez a reaktancia kialakul, hogy hát már csak azért sem csinálok semmit. Miért beszélek ennyit arról? Azért visszakanyarodunk az influencerekhez. Azért beszéltem ennyit arról, mert hogy igazából mindenkinek a viselkedésébe lehet találni olyan elemeket, amik nem környezettudatosak. És az influencerekkel kapcsolatban ugye nagyon fontos az autenticitás, tehát hogy tényleg mennyire képviselik azt a saját életükben is, amit mondjuk, amit hirdetnek, akár fizetett hirdetések formájában, akár spontán módon ugye tanácsolnak az embereknek. És az, hogy ki lehet pécézni valakinek az, tehát hogy valaki, aki egyébként környezettudatossággal beszél, az ki lehet picizni, hogy neki van egyébként egy csomó nem környezettudatos viselkedése. Ez egyébként még a legkörnyezettudatosabbaknál is előfordul. Tehát ott is előfordul az, hogy vannak olyan dolgok, amikről nem tudnak lemondani. Lehet ez a repülés, lehet ez a fast fashion ruhák, lehet ez a közlekedésben, lehet a húsevés is például. Tehát, hogy nagyon sok területen, hogy ez mennyire hasznos, vagy nem. Tehát, hogy itt azért különböző fokozatok vannak. Tehát, hogyha valaki tényleg abszolút nem ilyen olyan életet, és akkor ezt kommunikálja, akkor ott mondjuk jobban meg lehet érteni ezt a betámadást. De hogyha valaki egyébként egy ilyen igyekszik, de vannak olyan területek az életének, ahol ez nem sikerül, akkor lehet, hogy ahhoz megértőbben kellene viszonyulni. Ez az egyik oldala. A másik oldala viszont az, hogy az influencerek nagyon sok embert elérnek, és nagyon sok olyan embert is elérnek, akiket egyébként a hagyományos, fenntartható kommunikáció, vagy környezettudatos kommunikáció nem ér el. Azért, mert nem néznek tévét, mert nem olvasnak olyan sajtót, mert nem olvasnak olyan típusú könyveket. Őket is el tudják érni az influencerek, és ilyen szempontból nagyon nagy a szerepük, és még akkor is, hogyha ha nem 100%-ig hitelesek, tehát hogy ők maguk nem zöld influencerek, azzal, hogyha például arra biztatják a követőiket, hogy nem vásároljanak PET palackot, vagy közlekedjenek környezettudatosan, nagyon jót tudnak tenni az ügynek, mert hogy olyan emberekhez jutnak el, és olyan emberek változtathatják meg ennek a hatására a szokásaikat, akik egyébként alapvetően ebbe nem bevonódottak, tehát nem nagyon érdekli például őket a környezettudatosság, más csatornán nem lennének elérhetőek, és hogyha ezt a pozitív hozadékot nézzük, akkor adott esetben még lehetnénk egy picit megengedőbbek is ezzel kapcsolatosan, hogy tehát hogyha a jó oldalát nézem, akkor legalább beszélnek róla, és ha más nem, ha nem is él, és ugye tudjuk, hogy a normáknak, tehát a média norma képző szerepe van, tehát az, amit most mondjuk már a közösségi médiában látunk, az igenis meghatározza azt, hogy mi gondolunk normális cselekvésnek, vagy jó cselekvésnek, vagy hogy a többiek mit csinálnak, az ugye hatással van ránk is. És ez egy áttételes hatás, de amikor mondjuk az influencerek arról beszélnek a közösségi médiában, hogy a fast fashion nem jó, és ne vegyél folyamatosan 2 havonta új ruhákat, akkor ha nem is azonnal érnek el egy viselkedésváltozást, azokba az emberekbe, akikhez ez az üzenet eljut, vagy a követ lehetőikbe, ugye kialakul egy olyan kép, hogy igen, lehet, hogy az is teljesen rendben van, hogyha én second hand ruhákat hordok, vagy hogyha inkább alapdarabokat próbálok vásárolni, ami tovább kitart, és hogy nem biztos, hogy ebbe a fast fashion őrületbe így bele kellene állni. És ezek nagyon-nagyon pozitív dolgok, hogyha arra gondolok, hogy tényleg az a célunk, hogy széles tömegeket érjünk el ezekkel az üzenetekkel.
És arról esetleg tudsz valamit, hogy így akár így Magyarországon, akár így világszinten, hogy melyik korosztálya az, aki, most ez így furin fog hangzani, de így a legkörnyezettudatosabb, mert például az én családomban, hát nem azt mondom, hogy ezt így én indítottam meg, de hogy nekem volt egy ilyen markánsabb életmódváltásom, hogy én több mint 2 éve vegetáriánus vagyok, környezetvédelmi okok miatt. De hogy a családban meg mindenki más eszik húst, de mondjuk apukám, meg hát nem tudom, hogy mennyire ennek hatására, vagy hogy így ettől ezzel így párhuzamosan, nála is elindult az, hogy amit te is mondtál például, hogy ő nem tudja felhagyni a húst, de hogy próbál kevesebbet fogyasztani, meg hogy több újrahasznosított dolgot venni meg ilyenek, azzal a címszóval, hogy nem szeretné, hogy az unokái olyan világba szülessenek, ami nem lesz annyira élhető, de hogy ez így mennyire jellemző, szerinted így az idősebb korosztálynál.
A kollégáimnak az intézetben van most egy kutatásuk, ahol különböző generációkat hasonlítottak össze, és a tapasztalat az, hogy mindenki másban jó. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a fiatalok vagy az idősebbek környezettudatosabbak-e, ezt a viselkedésre vonatkoztatva, mert hogy azért ez látszik, hogy a fiatalok attitűdjeikben pozitívabban viszonyulnak a fenntarthatósághoz és a környezettudatossághoz. Tehát, hogy az időseknél nem biztos, hogy ez attitűd, hogy ők pozitívan nyilatkoznak például a témáról, vagy azt mondanák, hogy ők elkötelezettek a környezettudatosság mellett, viszont a viselkedéseikben megjelennek olyan viselkedések, amik abszolút környezettudatosak. És ha a viselkedéseket nézzük, akkor mindenki másban erős. Például az idősebbek kevesebbet utaznak, kevesebbet vásárolnak, általában takarékosabbak, az ételpazarlásban is jobbak. A fiatalabbak viszont általában a szelektív gyűjtésben, a húsevésben, tehát hogy más területeken jók, ezt lehet mondani. A másik dolog, amit említettél, az viszont szintén van az intézetünknek egy kutatása, amikor azt néztük, hogy mik a motiváló és gátló tényezők azzal kapcsolatosan, hogy valaki környezettudatosabban éljen, és az egyik fő motivátor, az pontosan az, amit te mondasz, ez a mikrokörnyezetünkben élő embereknek a példája és a befolyása. Tehát, hogyha valaki, aki hozzám alapvetően közel áll, vagy a mikrokörnyezetemet, tehát a családtag, vagy közeli barát, vagy akár így a munkahelyen kolléga, akivel szorosabb viszonyban vagyok, és az ő példáját látom, és azt látom, hogy ő környezettudatosan viselkedik. Nem feltétlenül arról van szó, sőt, sokszor nem arról van szó, hogy ez az ember engem megpróbál meggyőzni direkt módon, hogy én is változtassak, hanem egyszerűen az ő példája által változik az én viselkedésem is. És ugye itt megint arra tudok utalni, amit már így nagyban is mondtam, hogy ez a reaktancia, tehát hogy az erőszakos meggyőzés általában itt sem vezet célra. Tehát ha valaki kis evangélista módjára a saját környezetében mindenkit megpróbál meggyőzni arról, hogy ilyen környezettudatosabban, és adott esetben ez még a megszégyenítéssel is kombinálja, akkor azért annak elég negatív hatásai tudnak lenni. De a saját példájával, a saját pozitív tapasztalataival sokat tud tenni azért, hogy a környezetében az emberek megváltozzanak. Illetve ez egy nagyon friss kutatás, ami azzal foglalkozott, mert hogy elég sokat beszéltem ugye a megszégyenítésnek a negatív hatásairól, de egyébként ennek lehet pozitív hatása is, hogyha ezt megfelelő hangnemben, illetve olyan embertől kapjuk, akiről tudjuk, hogy egyébként a mi érdekeinket nézi. Tehát az, hogy fölhívja a figyelmünket arra valaki például, hogy jobb lenne szelektíven gyűjteni, vagy jobb lenne más termékeket választani, akkor hogyha ezt egy megfelelő kapcsolat támasztja le, akkor abszolút lehet ennek is pozitív hatása. Tehát, hogyha teszem azt, nem tudom, előfordult-e, hogy az apukádnak te például javasoltál termékeket, hogy mást vásároljon, vagy például nem tudom, ételeket, amiket így ehet, amik húsmentes ételek, de egyébként nagyon finomak, és el tudjátok készíteni a családba is. Tehát, hogy ezek a javaslatok a pozitív kapcsolat miatt, ezek abszolút jó irányba tudják terelni az emberek viselkedését, és ez egy nagyon fontos, szintén nagyon fontos dolog, hogy a mások példáján keresztül többiek is kicsit így kedvet kaphatnak hozzá, vagy egy picit így ugye meg tudják változtatni a viselkedésüket. Itt is fontos az, amit egyébként tök jó, hogy mondtál, hogy nem az a cél, hogy radikálisan, legalábbis első lépésben ugye nem radikálisan kell megváltoztatni a másikat, mert hogy akkor megint ez a távolság ugye az aktuális és az ideális helyzet között nagyon nagy lesz, és akkor sokan feladják, vagy bele se kezdenek, vagy inkább ellenállás alakul ki bennük, de ez a lépésről lépésre ilyen, igen, hogyha valaki egyébként szereti a húst, meg húst eszik, akkor mondjuk ugye a flexitáriánus modell tipikusan ilyen, vagy a Meatless Monday, hogy válasz ki egy napot, és akkor ne egyél húst. Tehát, hogy ezek mind olyan törekvések, amik beépíthetőek valakinek az életébe, és ez egy jó lépés abba az irányba, merre szeretnénk őket vinni.
Most így egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, így egy kicsit így, nem tudom, összefoglalva, amit eddig beszéltünk, hogy ugye beszéltünk így negatívabb, meg pozitívabb dolgokról is, csak én mindig szeretem ilyen pozitív csengéssel zárni a dolgokat, hogy akár így az influencerek, akár így a nagy cégek esetében a reklámoknál, hogy tudnak akár a hallgatók, akik ezt az epizódot hallgatják, így tudatosabbak lenni erre. Mert én azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk valaki rosszul érzi magát, amiatt, hogy itt a csapból is az folyik, hogy akkor környezettudatosság meg ilyenek, de mondjuk akár anyagi okokból nő nem tudja megengedni magának ezeket a termékeket, mert lássuk be ezek, amiket te is felsoroltál, hogy ilyen beszállító meg, olyan nem tudom, a vállalkozók, hogy ezek miatt drágábbak, és hogy ha bár megvan bennük ez a nem tudom, késztetés, hogy nyilván nem akarják, hogy itt látható időn belül vége legyen a világnak, hogy ezt így hogy lehet, nem tudom, pozitívabban kezelni.
Érted, mire gondolok?
Igen, két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy lehet tudatosabban viszonyulni a zöld kommunikációhoz. Ugye az egyik az, hogy vannak olyan harmadik fél által kiállított tanúsítványok vagy címkék, amik garantálják azt, vagy többé, tehát hogy viszonylag hitelesen garantálják azt, hogy egy termék zöld. Tehát, hogy érdemes ezeket a címkéket jelölni, ez az Európai Unióban, ez az Ecolabel, illetve Magyarországon van ez a környezetbarát termékjelzés. Tehát, hogy ezek a termékek, ezeket harmadik fél hitelesítő, hogy tényleg, amit állítanak, az úgy is van. A másik az, hogyha olyan termékről van szó, ami minket tényleg nagyon érdekel, akkor érdemes ennek utána nézni, kipróbálni több terméket, tájékozódni, és hogyha megtaláltuk azt a terméket, amit úgy gondolunk, hogy tényleg környezetbarát, akkor ragaszkodni ahhoz a termékhez, kitartani a mellett a termék mellett, akár ajánlani is az ismerőseinknek. Tehát, hogy ezért ez a szóbeszéd, az ajánlás annak nagyon-nagyon nagy ereje van, és ezt mi is el tudjuk végezni, ezt a kis munkát, illetve hát ugye vannak olyanok, akik az ismerősi körökben, akik mondjuk valamilyen területen szakértők, és akkor hozzájuk fordulhatunk, akik ugye több információval rendelkeznek egy termékkel kapcsolatban. Talán ez a legjobb módja, hogy védekezni tudunk, illetve hát az is jó, hogyha például ezzel tisztában vagyunk, hogy nem minden zöld, ami annak látszik, hogyha valami csak azért nem zöld színű, nem lesz zöld, tehát hogy ezekre próbálunk odafigyelni. A másik dolog az, hogy a saját életünkben mit tudunk tenni. Én annak a híve vagyok, hogy olyan pici célokat érdemes kitűzni, amiket képesek vagyunk megtenni. Tehát, hogy nem kell feltétlenül felrúgni az egész életünket, meg átalakítani az egész életünket. Az egyik probléma, ami szokott lenni a zöldé válással kapcsolatban, hogyha valaki elhatározza például, hogy mostantól én nagyon zöld szeretnék lenni, nagyon környezettudatos, és elkezd őrült ütembe vásárolni zöld dolgokat, miközben ezzel épp az ellentétes hatást éri el, mert hogy belemegy egy ilyen túlvásárlásba, túlfogyasztásba, ami meg éppen, hogy nem a fenntarthatóság irányába mutat. Tehát, hogy próbáljunk reális célokat kitűzni magunk elé, olyanokat, amiket viszonylag hosszabb távon is tudunk tartani, olyanokat, amik nem feltétlenül pénztárca függőek, tehát például ha lehetőségünk van a tömegközlekedést választani, például más közlekedési eszköz helyett, de próbáljuk, tehát hogy azok működnek jól szerintem, amik jól beilleszthetőek valakinek az életében, és azok, amik könnyen beilleszthetőek, tehát hogy próbáljunk először olyan területeket találni, például hogyha valaki nagyon szeret utazni, és nem tud lemondani az utazásról, akkor ne azzal kezdje, hogy megfogadja, hogy ő többet nem ül repülőre, mert valószínűleg ezt nagyon nehéz lesz neki tartani. De akkor például próbáljon kompenzálni mondjuk az étkezéssel, vagy próbáljon kompenzálni a helyi közlekedéssel, próbáljunk meg ilyen apró lépéseket, próbáljunk meg minél többet tájékozódni, nem kell mindenről, és ne állítsunk irreális célokat magunk elé, és szerintem ez lehet a leghasznosabb, vagy ez egy kevésbé ilyen szorongáskeltő. Hogyha mindent meg szeretnénk változtatni, attól nem valószínű, hogy jobban érezzük majd magunkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és beszélgettünk erről a nagyon, nagyon aktuális témáról.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és YouTube-on is A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!